Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma egy olyan rádió és televízió szerkesztő vendégei vagyunk, akit generációk fogadtak a szívükbe. Neve egy brand a romániai magyar médiában. Tomcsányi Mária a 89-es változások előtt Jakab Máriaként lopta be magát a nézők és a rádióhallgatók szívébe. Bár színésznek készült és tanárként indult neki a nagybetűs életnek, nyugdíjazásáig szerkesztőként dolgozott. 2012-ben Aranytól életműdíjjal jutalmazták munkásságát. Ma vele idézzük a múltat, de a jelenről is faggatjuk. A zenei betéteken egykori kollégái Bokor Ildikó, Boros Zoltán és Józsa Erika is énekel Farkas András mellett. Ha idejük engedi, tartsanak velünk!
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Még virágot hintettem a kedvesem útjába, népteit, hogy élvezesse ahhoz ki.
Műsorunk mai vendége Tomcsányi Mária, televíziós szerkesztő. Neve már egy brand a romániai magyar újságírásban. Kint beszélgetünk Marosvásárhelyen a várban, tehát bizonyára lesznek alapzörejek, de itt egy kellemes, árnyékos helyen sikerült leülni, beszélgetni. És mivel már régóta tegezők vagyunk, akkor tegeződni fogunk, mert úgyis bele fogunk tévedni. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó, hogy én tévés szerkesztő, meg brand, meg a túró, amiket mondtál, de elsősorban egy 75 éves öreg hölgy vagyok, akinek az egyetlen védekezési lehetőségeim már a távolságtartás. Szinte reflexzerűen jön, hogy én kérdezzek tőle. Otthonos nekem a hely, mert kevés ilyen otthonos hely van, mint a vár, mert könnyű otthonossá tenni az embernek a várat, mert én, ahol még maradtak fák és zöld, ott otthonos. Hát ezért választottam én az Alea Kárpácot, mint lakóövezetet magamnak. Igaz, hogy vágják a fát hűvös halomba, de azért még maradt. Az, hogy mit csináltam, arra részben már csak az én generációm emlékszik. Részben meg, aki itt is ismer engem Vásárhelyen, az nagyjából ilyen öregen ismert. Én nagyon szeretem emberek között élni, és ezért elég nehezen viselem ezt a nagyon elszigetelt, bár nem vagyok egy nagy bandázó, immár, ugye, de azért szeretnék még egy kicsit utazgatni, meg szeretnék egy kicsit a barátok között lenni. Ez most nem igen van, de azért a haverekkel még össze-összeülünk itt-ott, hát azt a bizonyos távolságot így-úgy betartva. Boros Zoliékkal, Katiékkal.
Miért Marosvásárhely mellett döntöttél, hogy itt telepedsz le, mikor te, ha jól tudom, Betlehembe születtél, Besztercén jártál iskolába, elkerültél Bukarestbe, tehát Bukarest után miért Marosvásárhely a végleges lakhely?
Bukarestbe úgy éltem végig ezt a 32 évet, hogy ez csak egy rövid átmenet lesz, aztán majd hazajövök Erdélybe. Én nem Besztercére akartam visszamenni, vagy Betlehembe. Jó, mondjuk Betlehembe csak éppen megszülettem meg életem első 5 évét, ami meghatározó volt egyébként. Az azért minden embernek fontos, hogy hogy kezdi az életet. Sok mindenki törlődik, de maradnak azok az első benyomások, hogy isz az ember sajtárból a tejet, amikor éppen kifejték. Szóval ezek az élmények meghatározóak. Mindegy, szóval, hogy miért Vásárhely? Nem ez akart lenni. Kolozsvárra szerettem volna. A férjem, amíg élt, azt mondta, hogy ő neki nem otthonos Kolozsvár, ő brassói volt. Nekem Brassó volt egy kicsit. Akkor egy olyan kompromisszumra jutottunk, hogy Sepsiszentgyörgy. Tulajdonképpen lehet, ha élne a férjem, én most Sepsiszentgyörgyön élnék. Férjem váratlanul meghalt, már 18 éve. Akkor megint elkezdődött az, hogy hát akkor én vissza Kolozsvárra. Igen ám, de már Kolozsvár olyan drágák voltak a lakások, hogy arra ráment volna a gatyám is. És akkor a haverek, Kovács Leventék például, meg Simonfi Katiék már itt voltak, azt mondják, hogy hát mit kell neked éppen feltétlen Kolozsvár? Hát lehet Kolozsvár közelébe, hát mondom én nem. Úgyhogy falura nem. De azt mondja, nem, például Vásárhelyre, és akkor végig gondoltam, hogy hát könyörgöm. Vásárhely egy másfél órányi, két órányi járásra van Kolozsvártól, meg Besztercétől is. Nézzünk körül. És így lett Vásárhely. És nem bántam meg, mert aztán közben megokosodtam, és rájöttem arra, hogy 32 év után bárhova megy vissza az ember, már nincs az a hely, már azt a helyet nem találja, honnan eljött. Én visszajöttem egy olyan Erdélybe, ami már nem az az Erdély. Bár végül is a tévében, rádióban Erdélyből éltünk, mi állandóan itt gyűzsögtünk Erdélybe, de lakni más.
De mielőtt Bukarestbe kerültél volna, először tanári pályán indultál el.
Én tanári pályán indultam el, illetve nálam minden indulás éppen nem úgy volt. Mindig eltérített az élet, a helyzet. Én színész akartam lenni igaziból, azért jöttem Vásárhelyre, érettség után 63-ba. Aztán nem vettek fel, és gondoltam, nem megyek haza, mert a Bolyaira mehettem volna, magyar-román szakra például, de arra nem éreztem magam eléggé felkészültnek, mert azért arra csak célzottan kellett volna felkészülni. Bár most lehet, hogy sértő azokra a tanárokra nézve, vagy arra az intézményre, ami akkora a Vásárhelyi Peda volt, mert végül is a Vásárhelyi Pedagógiai Intézetben kötöttem ki, mert én úgy gondoltam, hogy oda talán bátrabban megyek neki, talán eléggé felkészült vagyok, hogy oda felvegyenek. A román nyelv az nem nagyon volt nálam probléma, ugye? Soha, mert Szorványvidéken nőttem fel, tehát párhuzamosan tanultam meg a magyart és a románt, sőt, még Besztercén a németet is, ugye, hogy simán bekerültem, hogy úgy mondjam. És mit ad Isten, a 3 év alatt még meg is szerettem. Tehát mikor már eljutottunk a gyakorlati tanításokhoz, én már azt kezdtem élvezni. Úgy jó kalannak tűnt, hogy hoppá, hát akkor ennyek én próbáljam ki a tanárit, mert én ezt élvezem. Jó tanáraink voltak, jól el lehetett sajátítani a tanítás módszerét. Ettől aztán én már jól éreztem, tudtam csinálni azt, amit az osztályban csinálnom kell. És aztán akkor így lettem tanár. 2 év tanárkodás volt, 2 különböző faluban, Déstől nem messze és Besztercétől nem messze. Hát azért mentem át Besztercé megyébe, hogy édesanyámhoz közelebb legyek, mert édesanyám Besztercén volt. Télen szánnal 5 kilométert Szász Mátéig, Szász Mátétól busz Besztercére vagy, valamivel Lekencéig, és Lekencétől vonattal. Szóval nem volt ez egy unalmas hely utazásilag, hogy úgy mondjam. Meg az iskola is elég jó lett volna, de a rendszert azért azt nem bírtam elviselni, a kiszolgáltatottságot, nem az én tanároknak a kiszolgáltatottságát, és a helyi potentátok meg a tanfelügyelőknek a pofátlanságát, szakmaiatlanságát, és az, hogy visszaéltek ám nagyon is a helyzetükkel. Na ebből én úgy éreztem, elegem volt 2 év alatt.
Ezek után jött a második egyetem, ez mi volt?
Filozófia volt, mert én amíg falun tanítottam, szüleim el voltak már válva, és apám Kolozsváron élt. De hát albérletben, mert apámnak a szülei már nem éltek, ugye. Félig meddig nála laktam együtt vele, hol egy-egy fél évet benn lakásban volna, mindegy, de a felvételi körülményei azok úgy zajlottak, hogy amíg tanítottam, feljártam még néha-néha, hát lettek, vagy voltak ismerőseim, barátok, úgy ismertem meg Csép Sanyit még egyetem előtt. Ők meghívtak egy ilyen asztaltársaságba, akik úgy hetente összeültek egy kávéházba, Jordáki Lajossal és szociológiáról beszélgettek többek között. És akkor én elkezdtem érdeklődni a szociológia iránt, és akkor így határoztam el, hogy na, ennek azért utána kellene nézni, és akkor ez engem érdekel. Fogtam az érettségi diplomámat, elárulom, be nem valván azt, hogy nekem már van egy egyetemi végzettségem, és érettségi diplomával felvételiztem rendesen nappali szakra a filozófiára. Még ösztöndíjam is volt egy ideig. Aztán azt az ösztöndíjat végül is édesanyámnak vissza kellett fizetni részletekbe, mert utána is a tanügybe kellett volna visszamenjek, ez lett a sors iróniája, hogy megint egy faluba, de most már nem románt és magyar tanítani, hanem szocializmust. Hát szóval ebbe beleszaladtam. Másodéven már csábított Bodor baráti kapcsolatok révén megismertem őt, és csábított a tévéhez. Mondta, hogy fejezem be az egyetemet Bukarestben. Hát annyira nem bíztam magamban. A bukaresti filozófia az erősebb volt. Megint nem akarom a tanáraimat sérteni, de tudom. Ott végzett román kollégákkal összehasonlításban. Persze rá kellett volna kicsit dolgozzak, na, erre én lusta voltam. És azon kívül én ott sztár voltam Kolozsváron, a diák és mindenféle színjátszó csoportokban. Többet voltam színpadon, mint egyetemen Bukarestben, ezt nem hiszem, hogy tolerálták volna. A kolozsvári tanáraim, volt olyan tanárom, aki ezt tolerálta, maradjunk ennyiben. És akkor ezt így végeztem el, és a tévéhez úgy kerültem, hogy már kikérni hivatalosan nem tudták, a tanügy nem engedett ki. Végül az lett a vége, hogy édesanyám megegyezett az adóhivatallal, vagy mivel, és havi részletekbe visszafizette az ösztöndíjamat, én pedig Bukarestben több mint 4 éven keresztül voltam külső munkatárs, még mindent ki kellett nekem böjtölni azért, nem volt ez olyan ihaj-csuhaj, milyen sima, de volt bennem még annyi kalandvágy, hogy ezekbe az élethelyzetekbe belementem. Valamiért, nem tudom, belementem, nem bántam meg, végül odarázottam a helyemre, csak nekem, hogy úgy mondjam, 10 éven bekerült, amíg én helyre rázottam, amíg úgy éreztem, hogy a helyemen vagyok.
Egyszer egy lány azt mondta, hogy nem vagyunk egymásnak valók, mert ő túl fiatal hozzám. Én válaszul elénekeltem neki a C-dur skálát. Do, dórának hívták ring, remekve kértem mi, mielőtt elhagyott, de ő nem törődve fáj. Fájó szívemmel szól, így szólt nevetve lát, lásd az idő eljár, és közeleg az ősz, azóta sürgős a dolgom, nyár végét el nem szalasztom, letépek minden virágot, amíg a télen nem jön. Dob, dobogó szívvel ré, remélve hisszük mi, milyenk az élet, s közben elsuhannak évek fár. Fáradt sugárral szól, szólít az este lát, lábunk a varban jár, és búcsúzik a nyár. Épp ezért sürgős a dolgunk, nyár végét el ne szalasszuk, tépjünk le minden virágot, időnk lejár. Wapapalu duwa, wapapalu duwa, wapapalu duwa, duwa, wapapalu 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 duwa, w Nyár végét el nem szalasztom, letépek minden virágot, amíg a tél nem jön. Dobogó szívvel reggel, remélve hiszük mi, milyenk az élet, s közben elsuhannak évek fán. Fáradt sugárral szól, szólít az este láb, lábunk a farban jár, és búcsúzik a nyár. Épp ezért sürgős a dolgunk, nyár végét el ne szalasszuk, tépjünk le minden virágot, időnk lejár.
Folytatjuk műsorunkat a marosvásárhelyi várból. Meghívottunk Tomcsányi Mária nyugalmazott televíziós és rádiós szerkesztő. Addig eljutottunk a zene előtt, hogy külsősként kezdted. Milyen volt ez a világ annak idején? Tehát mennyire volt könnyű, mennyire volt nehéz, mennyire volt nagyon felelősségteljes?
Én a rádióban kezdtem. Pontosan azért, mert befagyasztották az állásokat, és engem nem volt amire felvenni, és akarta Bodor, hogy én ott legyek. Úgy megszagolta, hogy odavaló vagyok talán, és ilyen biztos jövedelmet, akkord jövedelmet, ilyen honorárium jövedelmet csak a rádióban tudott biztosítani, mert az napi adás volt. És akkor én ott elkezdtem mindent csinálni, rögtön. A rádióban. Még híradóztam is, úgyhogy híreket olvastam, de ott napi adásban híreket csinálni az egy kicsit, hogy úgy mondjam, az én munkasebességemhez képest nehéz volt. Igyekeztem, de nem nagyon tudtam lépést tartani a régi rádiósokkal, mert azok nagyon rutinos hírszerkesztők voltak. Egyáltalán profik voltak nagyon. Főszerkesztői engedéllyel, ők értek ide az engedélyt, hogy én élőbe mehessek, holott külsős voltam, nem is voltam pártag, nem is lettem. Megtehettem, és akkor megtettem. Nem erőltettek nagyon, úgy háromszor-négyszer ajánlották, hogy legyek pártag. Az egyetemen azt mondtam, hogy nem vagyok politikailag elég érett rá. Hát úgy kitaláltam valamiket, mondjuk az ízlésemnek az nem illett. Maradjunk ennyiben. Próbáltuk kijátszani, meg megkerülni, meg tudod, hát a cenzurát, meg a cenzoriális megszorításokat, és elmondani azért a magunkét, mert a cél az, hogy a magyarságnak kommunikáljunk, és a Bodor, amikor elintézte, hogy egymás után rakják a három vagy négy stúdió műsorát, akkor ezt akarta, hogy Erdélyben mindenki a mindenkiét hallgassa, és az együvé tartozás valahogy épüljön ezzel is, és ez egy ideig ment is. Olyan embereket vett fel, akinek nem kellett megmagyarázni, hogy mi nekünk a hivatásunk. Azt tudtuk, hogy nekünk ezt az erdélyi magyar közösséget kell szolgálni, értük kell tenni, amit teszünk, nem szorult magyarázatra. Ezt úgy tudtuk. Eként éltünk, és eként dolgoztunk.
Mekkora volt a mozgásteretek? Tudtatok jönni Erdélybe interjúkat készíteni, vagy ez nehéz volt abban az időben?
Abban az időben az állami intézményekben pénz volt. Sokkal több, mint ma. A rádióban ugyan nem volt autó, de megfizettük rendesen a tudósítókat, tehát az egész országból. Temesvár, Várad, Szatmár, mindenhonnan. A tévében pedig volt autónk. Volt terepkocsink, és akkor azzal jártuk a világot. 77-ben felvettek státuszba végre, akkor elkezdtem már a színházzal foglalkozni. És akkor színházi felvételeket a nagy riportkocsikkal. Meg volt már a kolozsvári riportkocsi, a nagy. De még máshova is, Bukarestből jöttünk hatalmas riportkocsival, hatalmas stábbal, 30 emberrel. Erre volt pénz, volt technika a fenekünk alatt, hogy úgy mondjam, kocsi meg minden. Politikai megszorítások azok voltak, de hát mondjuk színházilag is a válogatásban ki lehetett játszani ezeket a megszorításokat. Amíg Bodor ott volt, meg lehetett dumálni politikailag, mert nagyon jó diplomata volt, be lehetett dumálni adásokat mindenféle ürügyel, olyan adásokat, hogy ma csodálkoznak az emberek, hogy hogy lehetett azt megcsinálni.
Ti éreztétek, hogy mekkora sztárok vagytok? Mikor így kijöttetek terepre, akkor úgy éreztétek az embereknek a szeretetét, az elismerését, mert ti voltatok a televízió.
90 előtt én megmaradtam a leánykori nevemmel, bár 77-ben összeházasodtunk Tomcsányi Tibivel, de én megtartottam a nevemet a tévében, én Jakab Mária voltam, és 90 után, amikor már új élet kezdődött, akkor azt mondtam, hogy most Tomcsányi Mária. Úgyhogy én 90-től vagyok a tévében Tomcsányi Mária, a régiek, ha még élnek olyanok, akik rám emlékezhetnek, akkor Jakab Máriaként emlékezhetnek rám esetleg, meg a rádióból is. Azt a sztárságot pedig éreztük, persze, hogy éreztük. Hogy mondjam, ez nem volt olyan, mint a mai sztárság. Bárhova elmentünk, beléptünk, tudták, hogy kik vagyunk. Tehát az utolsó faluba is. Mindenhol, amerre jártunk, tudták, hogy kik vagyunk, megismertek, különösen akiket többet láttak a képernyőn, engem kevesebbet. Én 90 után többet voltam élőadásban a képernyőn a tévében, mint előtte. Én riportoztam, vagy színházi felvételeket készítettem, ahol az én arcom nem volt feltétlenül látható. De hát engem is felismertek, mai napig is a hangomról sokan felismernek. Volt úgy, hogy rám köszöntek, és én nem tudtam, hogy az illető ki, aztán arra kellett következtessek, hogy hát bizonyára a tévéből, mert honnan máshonnan. Persze jó érzés volt, de hát a jó ízlésünk nem engedte, hogy ezzel visszaéljünk, vagy sztárkodjunk. Aki igazán szakember, az nem játsza meg a sztárt egyáltalán.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Önök a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatják, benne a Vendégségbe című műsorunkat. Mai meghívottunk Tomcsányi Mária, nyugalmazott rádiós és tévés szerkesztő. A közösség mennyire volt összetartó? Említetted ott az elején, hogy ti tudtátok, hogy kiknek dolgoztok, miért dolgoztok. Archiválás szempontjából bizonyára nektek is nehéz volt elmenteni anyagokat. Ti mennyire küzdködtetek ezzel, hogy szívetek szerint mindent megőriztetek volna, mert ma milyen jó lenne, és nem lehetett, vagy hogy lehetett?
Az elején mi mindent megőriztünk, ezeket a nagyobb műsorainkat, Katjék a kalákákat, Borosék a zenés karavánokat, meg ezeket a nagyobb műsorokat, meg hát zenéfelvételeket, a riportokat, azokat is. Tehát mi adásokat leadtunk az archívumba, leadtunk a raktárba, dobozokba, ráírtuk, hogy magyar adás, dátummal, mindennel, és leadtuk az adásainkat, a filmtekercseket. Aztán jött egy ilyen időszak, hát a 80-as évek, amikor már nem csak a széles magnetoszkóp szalagot törölték újra használat céljából, hanem a filmtekercseket is. A celluloidot kellett kinyerni belőle, mellesleg az ezüstöt is, ezüstnitrátból, de a celluloidot felhasználták ilyenekre, hogy gallérkeményítés, meg mindenféle egyéb keményítési anyagnak, És ezért például a lefoglalt, politikailag, mit tudom én, gyanús emberektől lefoglalt filmeket, ezért törölték le. Ez a divat 80-as években bejött. Tehát akkor már nem volt magyar adás, és hozzányúlhattak bármihez, és azt mondták, hogy az ezüstöt akarják kinyerni, és nyerik ki belőle, hát nemzetgazdasági célból. Hát tudod, mennyi ezüstöt nyertek abból ki. Ettől lett stabil a nemzetgazdaság. Mit mondjak?
Egy szerkesztőnek ez mennyire fáj? Mert nekem például az is fáj, ha nem az én anyagom tűnik el. Bizonyára, hogy ti is így éreztétek.
Persze, hogy így éreztük. Persze, hogy fájt. Mikor 90-ben visszamentünk, és láttuk, hogy mi nincs, hát kétségbe estünk. Aztán azóta előkerültek, mert kiderült, hogy a dobozok is össze-vissza kerültek, keveredtek, lemosódott róluk, elvesztek a cédulák, alig volt, amihez nyúlni. Nagyon elkeseredtünk, mert azt mondtuk, hogy hát a kukába ment 69-től 84-ig minden. Na aztán valami nyitott még előkerültek, szomorú, hogy csak ennyi került elő. Persze, hogy fáj, persze, hogy néha úgy érzi az ember, hogy meg kell magyarázni, hogy miket csináltunk. Ezért írtuk meg a könyvet aztán, mert bevágtunk ilyen adástükröket, ami valahogy igazolhatja, hogy mi minden volt, tehát milyen gazdag volt ez az adás, hogy mennyire átfogta a kulturális intézményeinket, személyiségeinket, tudományos vagy a kutatómunkát, vagy felsőoktatást, vagy jeles embereket és értékes embereket is. Most már sajnos csak, amíg élünk, addig úgy időnként próbáljuk mesélni, hogy miket csináltunk, hogy mennyi terepmunka volt ezek mögött, az adások mögött. Mennyi 1000 kilométer, hogy mennyi falu. Ha még megkérdeznek, akkor még elmesélhetjük, de egyébként már nem igen. Ha mi elmentünk, akkor már nem nagyon lesz, aki elmesélje, hogy mi volt, és sajnos kézzelfogható bizonyíték se.
Ide akartam kiukadni, hogy hála Istennek évekkel ezelőtt megírtátok a Mi Magyar Adásunk című könyvet, és kiadta a Kriterion. Ebből a könyvből még lehet kapni?
Lehet kapni a Kriterionnál. Üzletben nem láttam, de talán a kiadónál még lehet.
Nem gondoltatok arra, hogy kéne folytatni ezt a élménybeszámolót, ezt a dokumentálást, mert én kétszer elolvastam, és én nagyon élvezem, hogy mi volt régen, hogy dolgoztatok, de valahogy még olvasnám, tehát bizonyára még lenne mit leírni.
Folytathatnánk a 90 utáni évekkel, mert az se voltam olyan sima, ott is azonnal megszagoltuk, könnyen rá lehetett jönni az átverésre, arra is, hogy lehetett a népharagot manipulálni forradalommá, a spontán megmozdulásokat hogy lehetett aztán eltéríteni. Volt akkor egy stabil célpont, ugye 89. decemberében nemzetközi célpont is volt. Belejátszott ebbe sok minden, és mostanában eszembe jut, amikor látom a mindenféle ilyen népharagot fellobbanni itt-ott, ilyen spontán megmozdulások, mert ez tényleg az éppen aktuális hülyeségek, kormányoknak a rossz mozgása, rossz lépései elleni felbuzdulás. Ez ma is, amit aztán a hangadók, a szervezet, nem szervezett hangadók aztán eltéríthetnek, de az elégedetlenség az ki tud robbanni ám spontánul manapság azért, mert akkor mondjuk az életével játszott az ember, hogyha ellentmondott a 90 előtt, de hát most 90 után azért kimehetnénk, hogyha volna bennünk egy kis lendület, ha veszélyben volna megélhetésünk konkrétan. Vagy veszélyben volna a gyermekünknek a megélhetése, akkor biztosan kimennénk. De amíg így ilyen langyikon, hát éppen annyi van, meg annyit lehet összelopkodni, meg annyit éppen meg tudunk élni, meg tengetjük az életünket, akkor nem megyünk ki a térre. Nem tudom, hogy mi kellene történjen, mert én kimennék most. De én, ha kimegyek, maximum nevetségesé teszem magam, tehát a célnak semmiképpen nem szolgálna, ha én most kimennék. De a fiatalok, az okosabbja, vagy az értelmesebbje, aki látja itt helyben, vagy látja országosan, hogy mennyit boldogtalankodnak, hogy ne mondjam azt, hogy mennyi, ha hozzá nem értő, és mennyi rossz döntést hoznak, és mennyi ballépés van magas politikában, helyi politikában, és a korrupció lépten nyomon. De hát játéka vagyunk, én is játéka vagyok, mert itt-ott én is odaadom a jattot, más is odaadja, és akkor tudja, hogy ha meg akarom szerezni azt az állást a gyermekemnek, akkor kifizetem, azt a pénzt, hogy oda bejusson. Hogy megmozgatom az ismerőseimet, rokonaimat, hogy oda a gyermekem, vagy a nem tudom ki, vagy én magam bejussak. Hát akkor mi résztvevői vagyunk ennek a nagy országos korrupciós játéknak. Na hát ez 90-ben ugye mi ugye nyakon csíptük itt-ott. Hát az éppen aktuális hatalmon lévő fennforgók nem csípték különösebben, de hát még akkor ki lehetett mondani. Állami televízió lévén, meg az elején formálisan és informálisan is ugye ragaszkodtunk a sajtószabadsághoz, és a működésünkhöz a minimális pénzt megkaptuk, tehát pofázhattunk. Hát ma már azért ez nem ilyen egyértelmű, hogy finom legyek.
Akkor ott az elején, amikor azt hittétek, hogy most minden szabad, közben aztán volt egy marosvásárhelyi fekete március, ahol ti mondtátok a magatokét, és párhuzamosan a román adás egészen más mondott, akkor mennyire voltatok ti ott fekete bárány, mert mennyire kellett ti kellemetlenül érezzétek magatokat, hogy próbáltok ti a valóságot bemutatni?
Amikor én adásba kellett menjek, már többet tudtunk az igazságról, mint amennyit kellett volna szerintük. Volt egy ilyen pont, hogy ha mi bemondjuk, tehát számolni kellett sok mindennel, mert akkor már Kovács Katiék telefonáltak, hogy úgy néz ki, hogy szervezetten botos emberek ütlegelik a magyar lakosságot, a békésen tüntető lakosságot kezdetben, és akkor én lementem, kicsit még itt-ott azért hittem a híradósok professzionalitásában, a szakmaiságában, hogy azért olyan messze nem mennek el az igazságtól. És lementem a híradóba, és azt mondtam, hogy mi most el fogjuk mondani, hogy ott verik egymást az emberek, pontosabban verik a magyarokat, mert nekünk ilyen információink jöttek be. Azt mondja ott az éppen aktuális híradós, hogy mi állandó kapcsolatban vagyunk, és mi mindenféle szempontból tudjuk, éppen útban van arrafele, Iliész Kaki aztán nem érkezett meg, ugye tudjuk. Kézben van a dolog, nem fog elfajulni, nem lesz ebből semmi. Galiba, és különben is számolnotok kell azzal, mondta nekem név szerint Felicia Meleskánu, hogy esetleg megindulnak a környékbeli magyar falvak Vásárhely felé, akkor lesz komolyabb az összecsapás, és nyilván akkor a hadseregnek is esetleg be kell avatkozni. Szóval ezt ne eresszétek rá Vásárhelyre a környékbeli falvakat. Ők már azt is tudták, hogy valóban, mint amit mi ezt utólag tudtuk, hogy a Nyárád menti, meg a Maros menti, meg a falvak, az emberek már tényleg beindultak, akkor mindjárt az első pillanatban én nem mondtam el azt, amit sok ismerősömtől ugyan leellenőriztem, de személy szerint nem tapasztaltam, tehát akkor mérlegelnem kellett, hogy most én ha három vásárhelyi embertől hallom, az elég-e ahhoz, hogy én teljesen hiteles legyek. Kételkedtem egy kicsit, mert ugye mindenki a maga szűk körében látta, amit látott, tehát én mondjuk elmondhattam volna. Nem tiltotta meg az én főszerkesztőm, hogy úgy mondjam. A híradósok úgymond rosszalták, és amikor én azt mondtam, hogy de hát végül is ezt nem tilthatja meg nekünk, senki mondtam, én Felicia Meleskánunak. És hogy mondom, ott már úgy néz ki, hogy nagy a voj átszvrútása, ti vagytok a hibások, úgy kell nektek. Ezt nem fogom elfelejteni, Isten nyugtassa azért ott, ahol van, de ezt azért nem tudom elfelejteni. Ezt az úgy kell nektek szöveget.
De aztán ti mégis leadtátok, hamarabb sokkal, mint esetleg a román adás.
Hamarabb leadtuk, mert akkor Katiék már volt operatőr, volt saját kollega, tehát már lejöttek. Mondtuk a magunkét, de közben azért itt zajlottak az események, és mai napig is úgy néz ki, hogy még senkit felelősségre nem vontak igazán, még börtönben nem ül senki azért, ami történt. Hát igaz, hogy ezeket is, a nagy korruptakat is, akit mostanában úgy 90 után valamikor letartóztattak, vagy egyikről se hallottam, hogy a vagyonát zárolták volna például. Nagy cirkuszban látjuk a bilincsbe verve, képileg a cirkusz meg van rendezve, de az, hogy ennyi millió eurót lejt, foglaltak volna le, házat, vagyont, földet, erről semmi.
A bizalom megingott a nézők részéről abban a periódusban. Valamikor ott a vásárhelyi események után aztán már nem is volt szabad román televízióként kiírva.
Ezzel, hogy szabad, ezzel aztán a romantikus forradalmi korszakból kinőtt a televízió is. A szabad az akkor, hogyha látja az ember, vagy a néző, a hallgató, hogy látja, hogy szabad, vagy nem szabad, vagy megérzi, hogy szabad, vagy nem szabad. Ezt én nem is bántam, hogy ez eltűnt, hogy szabad, mert minél inkább mondjuk, hogy ihaj-csuhaj, milyen szabad, annál inkább gyanús. A mi adásunkban tudtommal nem, mert azért mondtunk elég vadakat. Lefilmeztük például, hogy jöttek a teherautós úgynevezett munkásgárdák, vagy forradalmi szabad csapatok megvédeni a televíziót, holott a kutya se bántotta. Nekik sikerült aztán úgy szétverni, úgy megvédeni a televíziót, meg vízágyúval tönkretenni egy csomó mindent, filmeket is, meg anyagokat is, meg a tévében még meglévő archívumot nagyjából szétverték, mert az igazi archívum az kim volt Zsilaván, és most is kim van a épületen kívül, úgy tudom. De akkor, amit lehetett, ők aztán ott ablakot, ajtót szétvertek, a védőseregek, vagy felmentőseregek. Úgy látszik, hogy ez egy recept. Ezek a román falusiakat is úgy indították Vásárhelynek, hogy meg kell menteni Vásárhelyt, mert a magyarok elfoglalják, vagy elfoglalták. Hát egy csomó meghűített és leitatott ember volt, a botosok, akiket behoztak, ugye, az, hogy ki és kinek a parancsára, lehet tudni már, nagyjából lehet tudni, csak éppen késik a felelősségre vonás. Hát akkor is, 90-es években is meglehetősen késett a felelősségre vonás, és azóta is. Meg ennek a szabad, spontán felkelésnek az eltérítése miatt is, ennek a felelősei sincsenek, nem ülnek börtönben. Hát a bizalom, úgy tudom, hogy nem veszítettük el a bizalmat. Engem azért elég sokan ismertek, és én nekem így személy szerint biztos, hogy nem tett senki szemrehányást. Holott az én rokonaim vidéken itt-ott meg szokták mondani. Még annak idején is, hogy óhá, olyan vagy, most már beszélj a saját hangodom, olyan vagy ott a képernyőn, mintha nem te volnál, kaptam ilyet. Lett volna, meg barát ismerős is elég, aki ezt nekem megmondja. Ha nem mondták, azt jelenti, hogy hát olyan nagyot nem csalódtak bennem.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Abból indultam ki szeretlek, ezért volt minden reggelem. Abból indultam ki szerettek, már mások is, de így sosem. Abból indultam ki csak egyszer, kísérnek így nagy csillagok. Abból indultam ki, ha tetszel másoknak is, én meghalok. Abból indultam ki, a csókunk egyetlen nyár, mit más nem ért. Abból indultam ki, csalódtunk a nyárban is, de volt miért. Abból indultam ki, mi végül igaz lett össze, megbocsást. Abból indultam ki, emlékül majd hagyható egy vallomást. La 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 la. Abból indultam ki, a csókunk egyetlen nyár, mit más nem ért. Abból indultam ki, csalódtunk a nyárban is, de volt miért. Abból indultam ki, mi végül igaz lett ősszel, megbocsást. Abból indultam ki, emlékül majd hagyhat. Thank you.
Mai műsorunk meghívottja Tomcsányi Mária, nyugalmazott rádiós és tévés szerkesztő. Kezdő rádiósoknak Tomcsányi díjat alapítottál évekkel ezelőtt. Én mindig hálás vagyok neked, mert első voltam, aki megkaptam. Én hogy kerültem egyáltalán a képbe, mert nem is ismertük egymást?
Hogy úgy mondjam, a kémhálózatom szokott értesíteni. Hát most már jó pár éve nem adom ki a díjat, mert nem azért, mert nem volna kinek, hanem azért, mert nincs pénzem már, tartalékaim elfogytak. Egy másik Tomcsányi díjasom is ajánlotta, hogy valahogy összedobjuk a pénzt. Lehet, hogy ezt fogom tenni, meg megkeresem a névrokonaimat, akik Magyarországon, Budapesten számon tartják a Tomcsányiakat. Lehet, hogy ez is lesz, hogy megkeresem őket, és felmutatom, hogy kinek adtam és miért, mert ugye eléggé kézzelfogható a munkátok, és eléggé bizonyítható, hogy kinek adtam és miért. De hát az úgy volt, hogy meghalt a férjem, aztán 50 éves korában az ő karrierje megszakadt agyvérzése miatt, aztán ugyan élt még 18 évet, de már nem rádiózott. Nevelt fiunk, aki 29 évesen meghalt egy gázmérgezésben, ő is rádiós volt már, amikor ez megtörtént, tehát ott dolgozott a rádióba hangtechnikusként, tulajdonképpen az ő emlékükre, mert ők nagyon szerették a szakmájukat. Hobbiuk is a szakma volt. Én úgy érzem, hogy az ő nevük megérdemli, hogy egy díj erejéig fennmaradjon a nevük. Te tudósítója voltál a Bukaresti Rádiónak. Jó tudósításokat küldtél. Vásárhelyi meg bukaresti rádiós kollégák ajánlatára. Továbbra is ez így működik. Én nem tudok egyfolytában, sőt párhuzamosan rádiókat hallgatni. Ezért nyilván, hogy rádiós kollégák véleményét kérem ki. Esetleg belehallgatok, amikor felhívják a figyelmemet egy-egy emberre. Akkor belehallgatok a műsoraikba, és mindenféle szempontok a szakmaiság, ugye a rátermettség, sok mindent fel lehet ismerni. Én már ennyi rutinnal mögöttem, én felismerem, hogy ki odavaló, ki nem odavaló. Azok közül, akiknek kiadtam, egy-két kivétellel a pályán maradtak. Tehát kezdő rádiósként ma is rádiósok vagy tévések. Volt, aki tévézett is, de zömmel megmaradtak rádiósnak, és megmaradtak a szakmában is, akkor ez rendben van.
Most hogy látod, milyen a mai kínálat, a mai műsorok, milyenek az ízlések, a trendek, mennyire tudsz azonosulni ezekkel?
Hogy mondjam, nem mindennel tudok azonosulni. Én, amit hiányolok, az, hogy elkényelmesedtek a kollégánk, hogy úgy mindent megkapnak interneten. Túl belefeküdtek az internetbe, és túl kényelmesen megkapnak mindent interneten. Hogyha egy kicsit beleásnák magukat a realitásba, akkor sok minden érdekes dolog derülhet neki, helyileg is, meg országosan is. Ha belevájkálnának egy kicsit úgy az életbe, akkor látnák, hogy hol vannak bajok. Hát meg elsősorban nyilván arra kellene koncentrálni, ami nincs, nem arra, ami van. Pontosabban, ha van, akkor rosszul van az, ami van. Kicsit eltekinteni politikai szimpátiáktól, vagy egész pontos legyek, felülemelkedni a politikai szimpátiákon, ez a profizmusnak egy követelménye lenne szerintem. És felülemelkedni a kiszolgáltatottságon is. Mert ha egy politikai nyomás nehezedik valamilyen formában egy intézményre, állami vagy privát, akkor onnan jó dolog nem sülhet ki. Mi már éreztük ezt a nyomást 95 utáni, ugye a 2000-edik évhez közeledvén, és nem hiszem, hogy ez jól van. Ezért mondtam, hogy finom legyek, felül kellene tudni emelkedni bármilyen áron. A bármilyen áron, mert most nem az életünk a tét, hanem mondjuk az, hogy pénz, fizetés, esetleg állás. Még nem hallottam olyan kollégát, aki vállalta volna, hogy kirúgják valahonnan, azért, mert ő megmondott valamit.
Gondolom, hogy az ember élete végéig rádiós tévés szerkesztő marad. Hiányzik a képernyő, hiányzik a mikrofon?
Néha igen. Ezt onnan tudom, hogy tévéműsorokat nézek, vagy rádiót hallgatok, akkor hogy felmegy a cukrom időnként. Felmegy a cukrom azon, hogy körülményeskednek, hogy rosszul fogalmaznak, hogy nem a lényegről beszélnek, hogy a fene egye meg ezt, így kellene, hogy nincs ott senki, aki megmondja neki, hogy inkább ilyen módon, de hogy én dolgoznék-e? Már nem, mert fizikailag már, meg mondjuk szellemileg sem vagyok már olyan friss, hogy ezt tiszta lelkiismerettel vállalhatnám. Biztos, hogy én már nem csinálnám, a napi televíziózást, vagy a napi rádiózást. Egy-egy interjú erejéig még el tudnám végezni a dolgomat, de már nem vagyok elég friss hozzá, már nem vagyok elég mozgékony, már nem is állna rendelkezésemre, hát mondjuk, ha volna egy magántitkárom, aki engem elrepítene mindenfelé, meg nem tanultam meg a vágást például a számítógépen. Tehát egy csomó mindent meg kellene tanulnom. Én még nem kellett számítógépben hangot vágjak. A televízióban vágóval dolgoztunk. Ezt a technikát nekem el kellene sajátítani, hát nem 75 éves korában tanulja ezt meg az ember, vagy ha igen, akkor az a kivétel. Hát én nem vagyok az a kivétel. Igen, néha úgy, mintha ott lennék, s úgy, mintha másképp csinálnám. Hát ezek pillanatnyi felbuzdulások csak.
Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és tudtunk beszélgetni. További erőt kívánunk neked, és még legyen ilyen alkalom, amikor összeülhetünk. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm, és jó munkát nektek, és tudjatok szabadon dolgozni. Minél többet.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót vagy rosszat tartogat az élet, majd hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk előre. Szállnánk véle, hisz tétlenül az ember hogyan nézze, hogy sodorja az élet a maga útján, hogy változtatni ő sem tud a sorsán. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad, ha sorsunk velünk mostohán is bán. Még remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal állít. És éltet a remény, te leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes, a szélcsend és a vihar. Egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind tovább. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő. Leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes. A szélcsend és a vihar egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Tomcsányi Mária, nyugalmazott rádió és televízió szerkesztő vendégei voltunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Az esti zaj elcsendesült, álmodik már a város, az éjszakai villamos, maga is szinte álmos. Szép utasát egy szőke lány viszi a csendes éjben, elgondolkodva ül a lány hegedűt tart fölében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. És száll a dal a karcsutó, úgy hozzá simul a lányhoz, gyöngéden öleli a lány a hegedűt magához. Még végül jön egy állomás, leszáll a szőke álom, csak nézem őt az ablakon, nézem, amíg csak látom. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány.